Látlak, mint az elején.
19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország az elmúlt 15 évben minimálbér növekedésben az Európai Uniós átlag háromszorosát hozta, így fogalmazott a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után Budapesten. Orbán Viktor felidézte, 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint. Orbán Viktor kiemelte, a magyar gazdaság politika elmúlt 15 évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fenntartható és fenntartandó. Ez a megállapodás segít abban, hogy a munkaadók és a munkavállalók is úgy érezzék, a bérszabályozás a kormánytól függetlenül, a piaci viszonyok és a saját döntésük alapján alakult ki, valamint abban is, hogy a kormány továbbra is el tudják fogadni, nem mint a bérek alakításában beavatkozó közhatalmat, hanem inkább mint a gazdaságpolitikai partnert, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte, semmilyen kormányzati gazdaságpolitika nem lehet sikeres, ha azt nem támogatják a munkaadók és a munkavállalók. És az, hogy Magyarországon ma egy kifejezetten piacbarát, vállalkozásbarát, teljesítmény elvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a kormányt ezekben a célkitűzéseiben mind a munkaadók, mind a munkavállalók támogatják, fogalmazott Orbán Viktor. A minimálbér 11%-os és a garantált bérminimum 7%-os jövő évi emelése az előbbiek esetében a legkisebb keresetűeknél 6-7%-os, utóbbiaknál 3%-os reálbérnövekedést eredményez. Ezt mondta Zsé Szűke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnöke Budapesten sajtótájékoztatón. A szövetség elnöke a Karmelita Kolostorban tartott eseményen hozzátette, a bérmegállapodás megkötésekor a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma munkaadói oldalán a képviselői figyelembe vették, hogy a minimálbér nagymértékben szociális elemeket tartalmaz, ezért vállaltak egy komoly 11%-os emelést. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emelése, és ehhez kapcsolódóan a reálbérek növekedése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés szinte egyetlen motorja a belső fogyasztás, ezért fontos a vásárló erő megtartása. Az elnök úgy fogalmazott, reményeik szerint a gazdasági növekedés meg fog indulni. Múlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év 48. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált. Enyhe emelkedést tapasztaltak Eger, Kaposvár, Pécs és Zalaegerszeg ellátási területén, míg 17 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést mértek a budapesti agglomeráció egyesített mintájában. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, Budapest északi mintájában, továbbá Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben, a mérsékelt tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának további csökkenése várhatóan megáll a következő hetekben. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva megállapította, hogy Magyarországon az üzemanyag árak novemberben is kedvezőbben alakultak a szomszédos országok átlagánál. Egy Európai Uniós jelentés alapján a 95-ös oktán számú benzin havi átlagára itthon 572 forint volt, ami 3 forinttal alacsonyabb a környező országokban mért 575 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében pedig az 589 forintos magyar átlagár 5 forinttal volt kevesebb a szomszédos országok 594 forintos átlagánál, így a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok lakosságához képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye azt írja, a kormány célja, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot. Ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkedéseket tesz, hogy az árak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak, és hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük az üzemanyagért a szomszédos országok lakosságához képest. A kormány a stabil és versenyképes árak fenntartása érdekében továbbra is számít az üzemanyagkereskedők konstruktív együttműködésére, fogalmaz a tárca közleménye. Lélekkerté varázsolták a debreceni református nagytemplom mögötti emlékkertet az advent idejére. A város a debreceni karitatív testület és a Debrecen nagytemplomi református egyházközség tavaly először újdonságként alakította ezt a helyszínt, hogy a lelki készülődésnek, a karácsonyvárásnak méltó teret teremtsenek. A kezdeményezés sikeres volt, így idén is feldíszítették a területet, és elcsendesülés szolgáló programokat is szerveztek ide. Olá Istvánt a nagytemplomi gyülekezet lelki pásztorát hallják.
Azt akartuk, hogy legyen minden nap valami üzenet, valamiféle találkozás azok számára, akik belépnek ebbe a térbe, ami számunkra egy kis református sziget itt a város központjában. Így rendeztük be ezt a teret. Ha valaki bejön, akkor talál itt egy kaput. Valóban olyan érzése van az embernek, hogy megérkezett egy különleges helyre. Megvannak a karácsonyi készülésnek az elemei is, például a fenyőfa, vagy éppen Betlehem is található. Vannak olyan padok, amelyek kicsit díszesebbek ilyenkor, és rengeteg fény fűzér, és van egy fa, amit kijelölünk ilyenkor ebben az időszakban imafának, amire imádságokat lehet felakasztani, és mi lelkészek, megnézzük ezeket a kéréseket, és mi is imádkozunk ezekért. Aztán vannak programok is természetesen, például a vezetett sétákkal is készülünk, úgynevezett léleksétákkal. Ezek meditációs séták, amik készítenek bennünket a karácsonyra, amikor egy-egy bibliai részen keresztül megérkezünk a karácsony ünnepéhez, és közben elgondolkozunk a bibliai verseken, hogy mit jelentett ez akkor, mit jelent ez nekünk most ebben az időszakban, és hogy kapcsolódik az egész a karácsony ünnephez, és aztán pedig bejárjuk a kertet, ebbe a túrába bevonjuk a nagy templomot is természetesen, és egy igazi lelki utazáson veszünk részt igével, gondolatokkal, és reménység szerint ez is egy olyan lelki ajándékot ad, kincset ad az embereknek, amivel valóban az ünnepre készülhetnek, mert ez a célunk ilyenkor, hogy minél többen érezzék át az adventnak a jelentőségét, és érkezzenek meg felkészülve a karácsony ünnepéhez.
A lélekkertet idén is összefogással tudták létrehozni, iskolák, egyesületek is részt vettek a munkában. Ezt jelképezi például az a 20 fenyőfa is, amiket a debreceni karitatív testület tagszervezetei díszítettek fel. A megnyitón a közösség erejét hangsúlyozta Széles Diana alpolgármester, a karitatív testület társelnöke.
Debrecenben van tartalma, amit csinálunk. Mi nem csak beszélünk arról, hogy üzenete van az adventnek, hanem megpróbáljuk ezt megvalósítani közösen, hiszen ez a legfontosabb. Lehet kirakni fantasztikus díszeket mindenhova, de amikor a szívből jön, belülről jön, és akár kézzel készítve, gyerekek által, szülők által, az azért teljesen más. És én azt érzem, hogy Debrecenben mi egy olyan városban élünk, ahol igenis ez az együttműködés, ez az összefogás, ez fantasztikusan működik. Itt vagyunk most is mindannyian, akár gazdasági szereplők, intézmények, egyház, és mindannyian egyet gondolunk. Azt gondoljuk, hogy a szeretetnek ereje van, és a szeretetnek olyan ereje van, hogy mindenen átvisz minket. És azt gondolom, hogy az adventnek pont ez az üzenete, hogy a szeretetet azt igenis osszuk meg másokkal. Mi meg azt szeretnénk egy kicsit elérni, hogy a karitatív testület mást is megmutasson magáról, az, hogy nem csak kérünk, hanem tudunk adni is. És ezért mondom én azt mindig, hogy Debrecen gondoskodó város, mert mindig gondolunk a másikra, mindig közösségben gondolkodunk, és a közösség ereje pedig mindent felülír. Én ebbe az összefogásban hiszek, az önkéntesek, a civil szervezetek, az önkormányzat, a gazdasági szereplők mind egyet gondolnak a városról. Az, hogy itt működik a szeretet és az összefogás.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven nature righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Joy to the world, and
értékek hullámhosszán.
Mint szarvas hűs víz forrása, úgy szomjazik lelkem rá. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Miért csüggett zenél lelkem, hisz pajzsod ő és támaszol. Bíz az Úrban, mert karja szabadít, s hálával áldozol. Mint szarvas hűs víz forrása, úgy szomjazik lelkem rá. Vágyódom az élő Isten után, miért csüggetsz Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozom.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, Téglásné Szabó Éva vagyok, a Bodrogolaszi Református gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részének a 31-től a 36. versével bezárólag olvasom. Mikor pedig Pált meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész tömeg követte és kiáltozott, végeztest ki. Pál apostol visszatérve a harmadik missziói útjáról Jeruzsálemben tartózkodik. Az útja során többször is figyelmeztették őt, hogy ne menjen oda, mert ott fogság és szenvedés vár rá. Ő azonban nem hallgatott rájuk, mert meg volt győződve arról, hogy az Úr akarata az, hogy Jeruzsálembe kell mennie, még ha az életét kockáztatja ezzel, akkor is. A megérkezés után hamar kiderült, hogy nem légből kapott volt a figyelmeztetés. Pált valóban ellenséges légkör várta a városban, annyira, hogy egy félreértés vagy hamis vád miatt, mely szerint pogányokat visz be a jeruzsálemi templomba, ami istenkáromlás volt a zsidók számára, tehát emiatt a hamis vád miatt a templomban lévő apostolt a jelenlévő embertömeg meglincseli, kirángatják őt a templomon kívülre, és meg akarják ölni. Meg is tették volna ezt, ha a római helyőrség parancsnoka közben nem lép, hogy rendet tegyen a zavargásban. Megbilincselteti Pált, és a várba viteti. Ez az esemény indítja el tulajdonképpen az apostol hosszú, szinte élete végéig tartó fogságban töltött időszakát, amelyben gyönyörű levelek születtek, és amelyekből mi is olyan sokszor erőt merítünk, amikor elolvassuk azokat a Bibliánkban. Ahogyan ezek a sorok elém kerültek az igéből, az fogalmazódott meg bennem, hogy Isten szabadítása nagyon sokszor nem úgy érkezik meg az életünkbe, ahogyan azt mi várjuk, reméljük vagy elképzeljük. Itt van az apostol, aki a lélek vezetését követve vállalja a jeruzsálemi nehézségeket, ott az életére törnek, és azt várnánk egy ilyen helyzetben, hogy most biztosan csoda történik, az Úr közbelép, és minimum leszáll egy angyal, és kiragadja Pált a rátámadó kezei közül, vagy legalább valaki józanul középre áll, és azt mondja, hogy emberek, csillapodjatok, de nem. Úgy menti meg az apostol életét az Úr, hogy letartóztatja őt a római helyőrség, és innentől kezdve fogságba kerül. Valljuk be, hogy ez nem egy diadalmenet. Sőt, ha csak ennyit látunk a történetből, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez bukás. De valóban az lenne? Pál nem így látta. Ő pontosan tudta, hogy Isten szabadította meg az életére törők kezei közül. És tudta, hogy bár a rabsága számára finoman szólva kényelmetlen, Isten viszont csodálatosan használja őt ebben a helyzetben. A Filippieknek így ír erről: szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előre menetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvalóvá lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket, és így az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Látjuk tehát, hogy Isten cselekszik, csak nem a mi elvárásaink szerint. Ezt így a Bibliából Pál életében el is tudjuk talán fogadni, de mi van olyankor, ha mi kerülünk ilyen vagy hasonló helyzetbe? Mi van olyankor, ha például reménykedve várunk egy kedvező diagnózisra, és az orvos nem tud velünk jó hírt közölni? És bár nem halálos a betegség, amibe kerülünk, de mindenképpen kiragad a hétköznapi körforgásból, és egy hosszú kényszer pihenőre szorít. Mérgelődünk, bosszankodunk? Vagy hívő keresztényként keressük Isten akaratát, keressük az ő jelenlétét, amit a mindennapok nyüzsgésében eddig rendre elmulasztottunk. Vagy mit teszünk akkor, ha elveszítünk valamit vagy valakit az életünkből, amit, akit addig biztosnak hittünk? Tudunk Istenben békességre jutni? Ki tudjuk mondani, amit az egyik énekünkben szeretünk énekelni? Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja? Nehéz dolgok ezek. Nem is kell most választ adnunk ezekre a kérdésekre. Elég, ha azt tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, és az ő kezéből mindig az élet jön, még ha nehézségeken keresztül, akkor is. Ámen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy te akkor is szabadítasz, amikor én nem értem, hogy mit teszel. Köszönöm, hogy gyermekedként tudhatom, hogy a nehézségek mögött is ott van a te óvó kezed. Taníts bízni benned, amikor a szabadításod nehéznek vagy fájdalmasnak tűnik. Add, hogy meglássam, hogy te akkor is uralkodsz, amikor zűrzavar vesz körül. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Turmezei Erzsébet, ne aggodalmaskodj! Ezer madár vígan csengő énekétől zeng az erdő. Nem is vetnek, mégse félnek, könnyű szívvel vígan élnek. Ezer virág tarkán szépen hajladozik könn a réten. Szírom ruha lépben lebben, kiöltözik náluk szebben. Virágillat madárének, örvendezve száll az égnek. Van jó atyánk, nincsen gondunk, reggel este hálát mondunk. Madárdallal illatszárnyon énekünk is szálva szájon. Van jó atyánk, nincsen gondunk, reggel este hálát mondunk. Aki fiát adta értünk, vele mindent megadnékünk. Van megváltunk, nincsen gondunk, reggel este hálát mondunk.
Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Hetedik fejezet. Miként büntette meg a király az összeesküvőket, és miképp kezdte meg Csalavér a zarándokutat? Arról szól a fejezet. Csalavér ekkorát soha életében nem hazudott, hanem a király meg a felesége elhitték az utolsó szóhét. Mackó és Ordas odajárultak a trón zsámolyához, és szemrehányást kezdtek tenni a királynak, no de nem jól választották meg az alkalmat. király olyan dühös volt rájuk, csak ordított. Ti véres szájú rablók, ti becstelen felség árulók, el a szemem elől, egy szót sem akarok hallani. Mindegyiknek 100 fontos vasat a lábára, s bezárni őket a vár tömlöcébe, és csak minden harmadnap kaptak enni, száraz kenyeret és poshat vizet. Mackó és Orda sírtak, mint a zápor eső. Csalavér most is diadalmaskodott felettük. Azám Csalavér a jámbor, a zarándok, aki azt kérte a királyt, hogy adjon mellé 2 fedhetetlen életű utitársat, hogy legalább addig, míg a hazai földet elhagyja, támogassák a megjavulásban, a tapsi fülessel és a kossal indult hazafelé. Csalavér megölelte és megcsókolta őket, és bocsánatot kért tőlük. Tapsi füles is megölelte és megcsókolta, és megbocsátotta neki, hogy úgy megszorongatta a nyakát. A kos is hajlandó volt elfelejteni minden rosszat. Így hármacskán békésen mentegéltek. Harmadnapra megérkeztek Csalavér udvarházához. No, lelkeim, pihenjünk, ugye elfáradtatok? Alig bírom a lábamat már, felelte a kos. No, ugye, mondtam, hogy lassabban menjünk, tette hozzá. Gondoltam, hogy nem vagy jó gyalogló, mondta neki Csalavér. Itt a domboldalon, legelj. Behívnálok, de te nem élsz olyan ételrel, amit a feleségem főz. Köszönöm a szíves barátságot, jól el leszek én itt, künn. Te, tapsikám, gyere a házba, van egy kis salátám, szívesen látlak ebédre. Tapsi füles nagyot ugrott örömében, és átlépte a ház küszöbét. No, feleségem, édes lelkem, vendégünk jön, fogadd őt emberséggel, mondta Csalavér. Jaj, hát itt vagy, jaj, hát élsz, milyen boldog vagyok, mondta a felesége. Tapsi füles meg ezt gondolta. Milyen jó emberek ezek, lám, lám, vaka világszeme, mi rossznak hittük őket. Van-e valami ennivaló, lelkem, feleségem? Hát, sajnos nincs szívem. No, ha nincs, nem baj, mindjárt lesz. És alig, hogy a szavakat kiejtette, a nyúlnál termett egy hatalmas ugrással, és torkon ragadta, és elharapta a nyakát. Szegény tapsi füles azt sem mondta fél kalap, és kimúlt a világból. Nesze, asszony, itt van az ennivaló. Mint egy másfél óra múlva kopogtatott a kos. Csalavér, már jól laktam, erezd be! Mindjárt, kedves, mindjárt, no, bejöhetsz már. Hol van tapsi füles? Úgy rémlett, mint a hangját hallottam volna. Azám, ő köszönt neked, mert hirtelen táviratot kapott, hogy a nagynényét megütötte a guta. Elment, hogy ott legyen a temetésen. Szegény tapsi füles! Egyet se sajnáld, de egy nagy kérésem volna. No, csak kivele? 2 levelet írok a királynak, szeretném, ha elvinnéd. Nagyon fontos, nagyon vigyázz rá. A király, ha elolvassa, báróvá nevez ki téged. A másik levélben azt mondom majd, hogy együtt gondoltuk ki azt, ami a levélben van, és te buzdítottál, hogy megírjam. De... No, csak ne szabadkozzál. Megszerettelek téged, és szeretném, ha te is valami méltóságot kapnál. Köszönöm, köszönöm. Nincs mit köszönöd. Majd csak akkor köszönd meg, ha a királynak átadtad. És ő annak rendje módja szerint lovaggá ütött a kardjával. Ne ijedj meg, ez így szokás. Azt mondom, a 2 levelet tedd be a tarisznyába, hogy bajon essék, és pecsételd le, majd vigyázok rá. Ne haragudj meg, de neked se szabad látni, míg a királynak meg nem mutattad, mondta neki Csalavér. Ne félsz, tudod, hogy olvasni, írni, még az öreg apám se tudott, nem, hogy én tudnék. Csalavér levette a kos nyakából a tarisznyát, amit a királytól kapott, és titokban beletette a nyúl fejét, és jól lepecsételte. No, itt van, tiszteltetem a királyt és a feleségét. A kos elbúcsúzott, és visszaindult. A király már messziről meglátta őt, és azt kiáltotta. Hol maradt tapsi füles?
Meghalt a nagynénye, a temetésére sietett.
Hol hagytad Csalavért?
Otthon, küld neked 2 levelet. Nagyon fontos dolog van benne. Mi ketten gondoltuk ki, és én bíztattam őt, hogy írja meg neked. Itt van ebben a lepecsételt tarisznyában.
A király kezdett gyanakodni. Előhívatta a kandúr fiát, az udvari diákot, hogy vegye ki a tarisznyából a két levelet. Hát bizony, a tapsi füles fejét húzta ki a tarisznyából a diák. Hatalmas haragra gerjedt a király, és azon nyomban egy karcsapással leütötte a kos fejét. Így ütötte őt lovaggá, és kiadta a parancsot, hogy a foglyokat, Mackót, Ordasékot és a kandúrt bocsássák szabadon, és azonnal vezessék elébe. És nyilvánosan bocsánatot kért tőlük, és megbízta őket, hogy Csalavért űzzék, kergessék. Tegyenek vele, ami nekik tetszik. Végül belekapaszkodott a saját sörényébe, tépte, húzta, és ezekkel a szavakkal korholta a maga királyi mi voltát. Így kellett neked, te vén bolond! Miért hittél balga fővel Csalavérnek, mikor jól tudtad, hogy egyet szól és kettőt hazudik?
Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jól leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.
Yeah.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
nem lesz mindig sötétség ott, ahol most elnyomás van még, s akik laknak a halálnak árnyékában, fény ragyog rájuk az éjszakában.
Sok évig a teher, nehéz volt vállamon. Valaki engem nem hagyott egyedül, egyszer csak szeliden szólt egy hang legbelül.
Nem lesz mindig sötétség ott, ahol most elnyomás van még, s akik laknak a halálnak árnyékában, fény ragyog rájuk az éjszakában.
Mikor a szív csattant a hátamon, keserű könyv szántott az arcomon. Valaki nekem megfogta a kezem, most is hallom, ahogy ezt mondja csendesen.
Nem lesz mindig sötétség ott, ahol most elnyomás van még, s akik laknak a halálnak árnyékában, fény ragyog rájuk az éjszakában.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.